és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenként egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Mindenki hallott már közöttünk a kommunikációs folyamatról. Ha talán annak idején iskolában nem is tanulta valaki, nagyon egyszerű. Van egy adó, van egy üzenet, van egy csatorna és van egy vevő. És nem csak a modern kommunikáció működik így, hanem az egyszerű nyelvi beszéd is. Van valaki, akinek van egy gondolata, azt megfogalmazza, továbbadja szóban, és van egy befogadó, aki azt megérti. Ilyen az Isten is. Istennek van egy üzenete számunkra, és mi vagyunk a vevők. Nem szabad sohasem elfeledni azt, hogy amikor eljövünk az Isten házába, akkor nem azért jövünk, hogy embereket hallgassunk, nem azért vagyunk itt, hogy egy-egy lelkésznek az ige hirdetését meghallgassuk, hanem azért, hogy az Isten általa rajtunk keresztül, lelkészeken keresztül szóljon mindenkihez. Annak idején bizonyára, amikor iskolába jártunk, mindenkinek megtanították azt, hogy mennyire fontos az adónak, az írónak, a költőnek a személye. Nem elég magát a művet, az üzenetet figyelembe venni, hanem meg kell nézni, hogy ki van e mögött. Ki írta az üzenetet. És annak idején bizonyára sok időt fektettünk arra, hogy megtanuljuk az illető költőnek, írónak az életrajzát. Hogy hogyan is élt, mi van a mű mögött. Manapság vannak olyan irodalomkritikai irányzatok, akik azt mondják, hogy nem számít az író. Nem kell nézni az írónak a személyét, egyedül az számít, hogy mi mit veszünk ki az üzenetből, a műből. Én úgy gondolom, hogy ez az irányzat egy téves irányzat. Mert igenis fontos az írónak a személye, a jelleme. És ha visszatérünk az ige hirdetéshez, tudni kell, hogy nem a lelkész az üzenetnek a megfogalmazója, nem tőlünk ered, hanem az Istentől. Így ilyen formán nem az számít, hogy ki áll a szószéken, hanem egyedül az számít, hogy az Isten mit akar általunk mondani. Persze erre mindenki azt fogja mondani, hogy dehogy nem, nagyon is számít az, hogy ki hirdeti az Isten igéjét. És én azt mondom, hogy mégsem ez számít. Mert ha igazán őszinték vagyunk, egy lelkész, egy pap sem tökéletes. Mindannyian, akik az Isten egyházának tagjai vagyunk, méltatlan szolgák vagyunk. A lelkészek is, és a gyülekezeti tagok is. Nem az számít tehát, hogy ki az, aki átadja az üzenetet, hanem az számít, hogy az Isten mit akar bennünk elérni. Gondoljuk meg azt, hogyha egy postás ezekben az időkben elcsúszik, és összesározza magát, akkor jogosan mondjuk azt, hogy hát azért nem így kéne kinézni egy postásnak, azért nem sáros ruhába kéne közlekedni. És abban a tekintetben igazunk lenne, de mégiscsak örülnénk annak, ha elhozná az üzenetet. megkapnánk a levelet. És nem azt mondanánk, hogy na hát azért postás úr, azért mégiscsak normálisabban kéne kinézni, hanem örülnénk, hogy annak ellenére, hogy elesett, annak ellenére nem saját magával foglalkozik, hanem elhozta számunkra talán egy nagyon fontos üzenetet. Ilyenek vagyunk mi lelkészek is. Hozzuk az üzenetet. Nem a sajátunkat akarjuk átadni, hanem azt, amit az Isten ránk bízott. Persze ennek ellenére mégis történnek botránkozások. Bizony előfordul, hogy Istennek a szolgája nem csak hogy méltatlan, hanem ez nyilvánvalóvá is lesz mindenki számára. És botránkozás történik. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy szükséges, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak, aki a botránkozást okozza. De én még hozzáteszem azt is, hogy bizony előfordul, hogy valaki elefántnak állítja be azt, ami a szúnyog, és fölfújja a legkisebb ügyet is. De hát ne azt nézzük, hogy ki az, aki hirdeti az Isten igéjét, hanem azt, hogy az Isten mit akar bennünk elérni. A mi hitvallásaink is a lelkészi szolgálatról ugyanezt tanítják. Most így röviden föl is olvasom. Tehát az egyházról, ami ágostai hitvallásunk ezt mondja. Tanítják továbbá, hogy az egyház, az Anya Szent Egyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgálják ki. És ezután, a következő cikkben ez hangzik el. Az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete, de mivel ebben az életben sok képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a szentségekkel akkor is szabad élni, ha azt gonoszok szolgáltatják ki. Krisztus mondása szerint az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Mind a szentségeknek, mind az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van ható ereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak velük. És azt mondja, elítélik a donatistákat és hasonlókat, ezek azt tartották, hogy az egyházban nem szabad gonoszok szolgálatával élni, s úgy gondolták, hogyha gonoszok szolgálatának semmi haszna, sem ható ereje nincsen. De értjük, hogy miről van szó. Tehát az egyház bizony megengedi a gonoszoknak a szolgálatát, de ez nem azért van, mert hogy ez ilyen nagyszerű lenne, hanem azért, mert nem a személy számít, hanem az, aki az üzenetet adja. Így lehet hallgatni az Isten igéjét, így lehet élni a szentségekkel. És itt a mi hitvallásunk említi a donatistákat. Erről talán keveset tudunk. Őrőlük azt kell tudni, hogy ők a mai Tunézia területén éltek, és azt mondták, hogy azok a lelkészek, papok, akik az egyház üldözése idején megtagadták Krisztust, akik elestek, akik valamilyen bűnben éltek, azok nem szolgálhatnak többé az egyházban. És tudni kell, hogy amiután véget ért az egyháznak az üldözése, és nagy Konstantin meghirdette, hogy nem kell üldözni tovább a keresztényeket, azután nagyon nagy vita támadt az egyházban, és azt mondták sokan, hogy akik elestek, akik áldoztak a bálványoknak, vagy a császárnak, azok többé nem szolgálhatnak az egyházban. És ezek a donatisták nagyon harciasak voltak, és ugyanúgy követelték, szinte nagyobb tüntetések voltak, mint manapság Észak-Afrikában, és követelték, hogy azok a lelkészek, papok, akik elestek, akik megtagadták Krisztust, azok többé ne szolgáljanak. És érdekes mód az egyháznak a döntő többsége azt mondta, hogy dehogy nem szolgálhatnak, ha megbánják a bűneiket, akkor bizonyos idő után újra szolgálatban állhatnak. És persze hozzátették azt is, hogy azt sem lehet pontosan eldönteni, hogy ki volt az, aki elesett. Mert nem volt jelen minden esetben mindenki. Ezért hozzátették, hogy majd az Isten fog ítélkezni mindenki felett. És ma is vannak donatisták, akik fölháborodnak mindenen, és azt követelik, hogy bizonyos emberek mondjanak le a hivatásukról. És ma is hallok ilyen véleményeket. És ez nem helyes. Mert ezáltal az ördög eléri célját. Mert ha őszinték vagyunk, akkor ha így gondolkoznánk, akkor lassan mindenkinek el kéne némulnia. Mert bizony minden ember bűnös. Valakinek a bűne nyilvánvaló, valakinek a bűne rejtett. És Isten az, aki bennünk munkálkodik. Isten az, majd aki megítéli a mi életünket. Tehát nem helyes, hogyha mi méricskéljük akár a lelkészeket, de nem csak a lelkészeket, hanem másokat sem. Pedig mennyire ítélkezők vagyunk. A saját életünkbe nem nézünk be, míg másoknál a legkisebb botlást is súlyosan elítéljük. Nem csak mi vélekedünk így, az evangélikusok, hanem református testvéreink is ugyanezt mondják. A második helvét hitvallásban így vélekednek. A hirdetett igét kell néznünk, nem pedig az ige hirdető szolgát, aki ha gonosz és bűnös is, mindamellett Isten igéje megmarad igaznak és jónak. És ez a legfontosabb, hogy az Isten igéje hirdetessék. Mert akkor ő eléri a célját. Megtisztítja azt is, aki az igét hirdeti, és megtisztítja a hallgatókat is. Mert ezt kell nekünk figyelembe venni. Mert természetesen az Isten nem azt akarja, hogy a bűn egyre inkább növekedjen, nem azt akarja, hogy az egyház elsüllyedjen a bűnnek a mocsarába, hanem meg akar minket tisztítani. De ezt az Úr teszi, és nem mi emberek. Tehát nem helyes az, hogyha mi ítélgetjük a másikat. Ha mi meg akarjuk büntetni a mellettünk lévőt. Bizony, az egyház ébredését is nagymértékben akadályozza, hogyha mi pletykálkodunk. Ha mi a másikról, akár lelkészről, vagy más lelki munkásról rosszat mondunk. Jonathan Edwards, aki Amerikában élt az 1700-as években, írt egy könyvet azzal a címmel, hogy Ébredés az egyházban. És ő leírja, hogy az ébredésnek legnagyobb akadálya az, hogyha mindenféle rágalmak elterjednek a lelkészekről. Valaki azt mondja, hogy az a lelkész nem elég buzgó, nem elég lelki, és aztán sorolja a különféle vádakat. Ő leírja azt, hogy Istentől kell várni a megújulást, nem emberektől, hanem az Istenhez kell akár a lelkészekért is imádkozni, mert Isten képes megújítani mindenkit. Nem kell persze azt gondolni, mintha én azt mondanám, hogy mindegy is, hogy mit is tesznek a lelkészek. Hogyan vélekednek, hogyan élnek. Persze, hogy nem mindegy. De Isten az, aki majd megítél minket, és Isten az, aki megítéli az egyházat is. Nekünk, lelkészeknek tudnunk kell ezt a súlyt elviselnünk. Mert bizony, azt mondja Jakab apostol, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, tehát az igének a tanítói, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert bizony az Isten meg fogja ítélni az ő szolgáit. Ezért bizony elhordhatatlan ez a teher. Talán Pál apostol is, és a többiek is menekültek volna ez elől, de tudták, hogy nem maguk választották ezt a hivatást. Isten volt az, aki megbízta őket. És Isten esendő embereket, gyarló embereket választott arra, hogy hirdessék az igét. Ugye az Ószövetségben tudjuk, hogy angyalok kapták a feladatot, hogy a népnek odaadják a törvényt. De az új szövetségben nem angyalokat választott ki az Isten, hanem embereket. Gyarló embereket, akik szintén bűnösök. És mi bűnös emberek elmondhatjuk a másiknak, hogy de nem kell rettegni, nem kell félni, mert vannak bűneink, de van megoldás. Az Úr Jézus Krisztus meghalt mindannyiunknak a bűnéért. Ugye mennyivel hitelesebb az a beteg, aki beszámol arról, hogy neki nagy betegsége volt, de meggyógyult. Valamelyik orvos meggyógyította, valamilyen gyógyszer segített rajta. Sokkal inkább elfogadjuk azt, amikor ezt elmondja valaki, mint akkor, amikor egy mak egészséges ember arról beszél nekünk, hogy hát hogyan is lehet meggyógyulni, miféle modern gyógyszerek vannak. Ugye általában, hogyha egy egészséges ember beszél a gyógyulásról, akkor azt gondoljuk, hogy biztos valami hátsó szándék van. Valami drága gyógyszert akar ránk sózni, esetleg saját magát ajánlja, mint valami orvos. Még hogyha egy beteg, aki nagyon nagy bajokon keresztül átment, és ő beszámol arról, hogy igen, de volt valaki vagy valami, ami meggyógyított, akkor az sokkal hitelesebb. És ilyen a mai világ is. Mi lelkészek bűnösként állunk, de olyan emberként itt, akár a szószéken is, mint akiket az Isten meggyógyított. Mint akiket a bűnéből megszabadított az Úr Jézus Krisztus. Tehát mi nem magunktól állunk itt, nem magunk választottuk ezt a hivatást, hanem az Isten állított ide minket. Pál apostol a korintusi levélben, az első korintusi levélben ezt mondja, mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Bizony ilyenek vagyunk mi lelkészek. Az Isten igéjét hirdetjük. És Pál apostol is ebben a szolgálatban állt. A felolvasott ige szakaszban azt mondja Pál apostol, hogy láttátok testvéreim, hogy hogyan dolgoztunk közöttetek, éjjel és nappal, saját kezeink munkája által. Tudni kell Pál apostolról, hogy ő, amellett, hogy az igét hirdette, amellett ő sátorkészítő is volt. Tehát volt neki egy civil foglalkozása. Manapság is sokan mondják azt, hogy hát a lelkészeknek is nem csak az igét kéne hirdetni, hanem dolgozni is kellene. Menjenek ki a világba, és dolgozzanak. Érdekes, hogy Pál apostol már akkor elmondta, hogy ő ezt azért vállalta, ezt a plusz munkát, mert tudta, hogy a hallgatói nagyon szegények. Tudta, hogy akár Tesszalonikiben az emberek nem tudnák az egyházat támogatni. És ő maga hétköznapokon sátorkészítőként dolgozott, és vasárnaponként, illetve szombatonként is a zsidó testvéreknek hirdette az igét. Tehát Pál apostol egy egyedi eset volt. És ma ezt nem lehet elvárni tőlünk lelkészektől, hogy amellett, hogy még hirdetjük az igét, amellett még legyen valami civil foglalkozásunk is. De annak idején egy héten egyszer Pál apostol szolgált a gyülekezetben, de neki akkor nem volt temetése, nem kellett hitoktatást végeznie, nem voltak adminisztrációs feladatai. Ezért, ha mi esetleg ezt megtennénk, és ugyanúgy követnénk Pál apostolt mindenben, ahogy ő élt, akkor bizony a hétközi alkalmakról le lehetne mondani. És bizony az egyház élete hiányt szenvedne. Pál apostol azért szolgált így, hogy mindenkit elérjen. És ebben a tekintetben mi is követjük őt. Mert nekünk is az a feladatunk, hogy Isten igéje mindenhova eljusson. Isten igéje mindenkit megszólítson. Mi erre szántuk az életünket. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember odaszánja az életét. Mert nem lehet egyszerre két dolgot tenni. És ez nem csak a lelkészre igaz, hanem mindenkire. És ez a mai világban a nagyon nagy veszély. Amikor az ember nem elégszik meg azzal, hogy valamilyen tevékenységet folytasson, hanem még kell neki valami más is. Egyszerre sokszor mi több dolgot szeretnénk tenni, és ez nem működik. Ezt be kell látnunk. És ha végig is valaki ezt megpróbálja, akkor nagyon-nagyon nagy veszélybe kerülhet. Péntek este, kint Rákóczi telepen ifjúsági alkalmat tartottam, és jöttem vissza az egyik ismerősömmel, és ahogy beértünk Orosházára, a Huba utcán, ahol kétszer két sávos az út, a sövényes részről, amely elválasztja két sávot, egy hölgy lelépett. Kezében volt egy mobiltelefon, láthatólag a mobiltelefont bámulta, nem nézett céllyel, és csak ment át az úton. És én éppen jöttem, és rá tudtam dudálni. A hölgy hirtelen fölkapta a fejét, én elsuhantam mellette, és a következő pillanatban már ott volt, ahol előbb az autó. Ha én is ugyanezt tettem volna, és fölvettem volna azt megelőzően érkező hívást, akkor bizony, lehet, hogy fékeztem volna, lehet, hogy nem dunáltam volna, és elütöttem volna ezt a hölgyet. Nagyon-nagyon veszélyes az, hogyha mi nem arra a dologra koncentrálunk, ahol éppen vagyunk. Mert közlekedés közben nem lehet akár e-mailt nézegetni. Isten tisztelet közben nem járhat az agyunk azon, hogy vajon mi lesz majd az ebéd. Nem járhat azon az agyunk, hogy mi lesz majd délután. Ide kell figyelni. Nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra, amit éppen csinálunk. Ha itt vagyunk az Isten tiszteleten, akkor a hirdetett igére, ha máshol vagyunk, akkor éppen oda. Nem jó dolog az, hogyha a mi figyelmünk szerte ágazik. És ez a hétköznapokban is nagyon veszélyes. Hányszor fordult már talán velünk elő, hogy valakivel beszélgettünk, és nem tudtuk követni az illetőt, mert a gondolataink máshol jártak. Szálljuk tehát oda az időnket, energiánkat arra, amit éppen tennünk kell. Pál apostol odaszánta. Tudnunk kell, hogy persze ő dolgozott is, de nem egyszerre dolgozott, és nem egyszerre hirdette az igét. Néha persze hallom azt, hogy hát a nőtestvérek azok tudnak két dologra is figyelni, de hát ugye, hogy az említett példában, a közlekedési példában sem sikerült. Persze, akár a nyugdíjas klubban is lehet kötögetni és közben beszélgetni, de azért az mégsem ugyanaz. Nagyon fontos tehát, hogy mi odaszánjuk az életünket. És Isten az, aki megtermi bennünk a gyümölcseit. Isten az, aki munkálkodni akar bennünk. Tudnunk kell, hogy az Isten egyháza az nem csupán földi intézmény, hanem lelki egyház. És ezzel tisztában voltak már a reformátoraink is. Nem úgy álltak neki, hogy na majd mi majd megalkotjuk a világ legjobb egyházát. Nem úgy álltak neki, hogy na majd a miénk a sokkal-sokkal különb lesz, mint a római. Hanem tudták, hogy bizony bűnös emberek vannak. A lelkészek között is vannak bűnösök, és mindenhol. Az egyház tagjai között is. Így fogalmaz Melanchthon az apológiában, a hitvallásunk védőiratában. Megengedjük ugyanis, hogy a képmutatók és a rosszak ez életben vegyesen találhatók az egyházban, és tagjai az egyháznak a külső hovatartozásnak jelei szerint, más szóval az igének, hitvallásnak és szentségeknek jelei szerint, kiváltképpen, ha nincsenek kiátkozva. És a szentségek nem is veszítik el hatékonyságukat azért, mivel rossz emberek szolgáltatják ki őket. Ellenkezőleg, helyesen élhetünk a szentségekkel akkor is, ha azokat rosszak szolgáltatják ki. Mert Pál apostol megjövendöli, hogy eljő az idő, amikor az antikrisztus fog ülni az Isten templomában. Más szóval, uralkodik az egyházban, és hivatalokat visel. Ugye, ezek nagyon súlyos szavak. Ám de az egyház nem csupán külső dolgok és Isten tiszteleti formák véget való közösség, mint más közös intézmények, hanem főképp a hitnek, a Szentléleknek, a szívekben való közössége, amelynek mégis vannak külső megismertető jelei. Az evangéliumnak tiszta tanítása és a szentsége Krisztus evangéliumával egyező kiszolgáltatása. Tehát ez a legfontosabb, hogy amit hallunk, az a Bibliával megegyező legyen, hogy helyesen szolgáltassák ki nekünk a szentségeket. És nem jó az, hogyha mi azzal foglalkozunk, hogy XY lelkész milyen életű. Nem helyes. És ez nem csak a lelkészekre vonatkozik, hanem másokra sem. Másoknál sem jó. Mert bizony, az Isten nem azt akarja, hogy mi a bűnöket vizsgálgassuk, ítélkezzünk emberek fölött, hanem azt akarja, hogy az evangélium terjedjen. És Isten ezt elvégzi bennünk. Bizony, az Isten munkálkodik közöttünk. A lelkészeken keresztül is. Pál apostol a Tesszaloniki levélben azt mondja, hogy ő, mint, ahogy tudjátok is, mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve-kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Nagyon fontos, hogy Pál apostol itt arról beszél, hogy ő, mint apa, intette a rábízottakat. Nem ítélte őket, hanem intette. Tehát, ha mi lelkészek valakinek adunk egy tanácsot, akkor nem azért tesszük, hogy megítéljük őt, hogy hát ő milyen bűnös életet élt, hanem azért tesszük, hogy megjobbítsuk, hogy Isten útjára térjen. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten itt ebben a világban nevelni akar minket. Nem elítélni, hanem nevelni. És ezért hálát adhatunk, hogy még van lehetőség az Istenhez térni. Van lehetőség arra, hogy már itt ezt a földi életet az Istennel éljük. És Pál apostol végezte ezt a szolgálatot. És általa rajta keresztül az Isten tudott munkálkodni. És Pál apostolnak a legnagyobb öröme az volt, hogy sokan Istenhez tértek. És Pál apostol azt mondja, hogy ő ezért hálát adott. Hálát adott az Istennek, hogy bizony nem hiába való az ő szolgálata. És elmondhatom, testvérek, hogy számunkra is ez a legfontosabb. Hogyha valaki az Isten útjára lép, örülünk annak, ha sokan vagyunk egy-egy alkalmon, de még fontosabb az, hogy odaszánjuk az életünket, teljes mértékben. És a tesszalonikai gyülekezet Pál apostolnak a szolgálatát, beszédét nem emberi beszédként fogadta, hanem Isten beszédeként. Kívánom így a testvéreknek is, hogy Isten beszédeként fogadjuk a hirdetett igét. És az ige munkálkodik bennünk. Azt mondja Pál apostol, hogy ennek ereje munkálkodik bennünk. Az eredeti görögben az energia szó szerepel. Az Isten erője él, Isten igéje élő és ható. Ő tud bennünk munkálkodni. Amire mi képtelenek vagyunk emberek, ő azt eléri. Kívánom mindannyiunknak, hogy így együtt, ebben az egyházban, az evangélikus egyházban együtt tudjunk haladni. Isten tudjon mindannyiunkban munkálkodni. A lelkészekbe, a gyülekezeti tagokba, mindenkibe. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy közöttünk is hangozhatott most a Te igéd. Köszönjük azt a csodát, hogy a rólad szóló, gyarló, emberi bizonyságtételeken keresztül a Te önmagadról szóló bizonyságtételed jutott el szívünkhöz. Köszönjük, hogy Te nem vagy néma. Köszönjük, hogy Te szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy Te élő, hatalmas, beszélő és teremtő Isten vagy. Köszönjük, hogy minket is hívsz magadhoz. Kérünk, támaszd mindannyiunkban igazi hitet. Add, hogy szomjozzuk a Te igédet. és add, hogy Te elégítsd ki a mi szomjúságunkat. Töltsd meg minket a Te igazságoddal, szereteteddel, szent lelkeddel. Add, hogy ez meglátszódjék az életünkön, és kicsorduljon a szánkon a rólad szóló bizonságtétel. Így őrizd meg a mi életünket. Amen.